Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél 5. részének 8. versében olvastuk, hogy jól lehet ő a fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. Nagyon jól ismerem az emberek magyarázatait, de egyik magyarázat sem elégít ki. Elismerem, hogy ez nagy misztérium. Krisztus magára vette emberségünket, és ebben az emberi állapotban engedelmeskedett Istennek. Ezt mondta: azért jöttem, hogy atyám akaratát cselekedjem. Pál ezt mondta Krisztusról: szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Filippi levél, 2. rész, 7. és 8. vers. Szeretném, ha tudnád, hogy a halált, ha az Úr késlekedik, nem akarom engedelmesen vállalni. Nem akarok meghalni. Azt hiszem, abnormális az, amikor az emberek mindig arról beszélnek, hogy meg akarnak halni. Én addig akarok élni a földön, ameddig lehet. Amikor betegséget kaptam, sokan ezt írták levelükben: imádkozunk érted. Azt kérjük az Úrtól, hogy kímélje meg az életedet. Hálás vagyok, mert az Úr meghallgatta azokat az imádságokat. De egy dél-kaliforniai asszony ezeket a sorokat írta: nem azért imádkozom, hogy az Úr itt tartson téged. Tudom, kész vagy elmenni, ezért az az imádságom, hogy hazavigyen. Sietve írtam neki ilyen szavakkal: ide figyeljen, bízza az Úrra ezt a kérdést. Ez az én ügyem és az ő ügye. Nem akarom, hogy ön mondja meg az Úrnak, mikor kellene engem hazavinnie. Én itt akarok maradni, és hálás leszek érte, ha nem imádkozik többé úgy, ahogy írta. Legalább változtassa meg. Mondja meg az Úrnak, hogy hibát követett el, és hogy én itt akarok maradni. Amikor a zsidókhoz írt levél szerzője azt mondja, hogy Krisztus megtanulta az engedelmességet azok által, amiket szenvedett, ezt egyáltalán nem értem. Egyszerűen elismerem, hogy titokkal állok szemben, hogy lehet, hogy még maga az Úr is megtanult valamit, mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 10. vers. A főpapnak nevezte azt jelenti, hogy megtisztelte ezzel, és ez visszautal Melkisédekre. Az író még tárgyalni fogja Krisztus papságának a kérdését, hogy Melkisédek az Ószövetségben típusa az Úr Jézus Krisztusnak, mint főpapunknak. Az író felállítja a 3. vészjelzőt, és ez olyan, mint a vörösen villogó fény. Kész arra, hogy minket a főútra vezessen, de mielőtt ezt tenné, mindkét irányba kell tekintenünk. Fennáll az a veszély, hogy eltompul a hallásunk. E fejezet további részét ennek a kérdésnek szenteli, és a következő fejezetben, egy másik vészjelzés után, azzal a nagy témával foglalkozik, hogy Krisztus a mi nagy főpapunk, Melkisédek rendje szerint. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 11. vers. Erről nekünk sok mondani valónk van. Az író megjegyzi, még mindig sokat kell átadnom, de eltompult a hallásotok. Az író, aki véleményem szerint Pál apostol, nagyon világosan kifejezheti magát, de olvasói nem képesek fölfogni. Mondtad-e már a férjednek vagy feleségednek egy Biblia magyarázó prédikáció után? Nem gondolom, hogy az igehirdető ma elemében volt. Nem éreztem úgy, hogy prédikációja olyan lett volna, mint amire képes. Gondoltál-e már arra, hogy a probléma esetleg nálad volt? Talán eltompult a hallásod. A baj nem a beszéddel, hanem a hallgatással lehetett. A fül probléma napjainkban nagyon súlyos betegsége a hívőknek. Krisztus, aki a Melkisédek rendje szerinti pap, elég nehéz téma, és az író nyíltan akar vele foglalkozni. Hogy megértsék a tárgyat, ahhoz éles lelki felfogásra van szükségük. Megkívánja, hogy a hallgatók lelkileg figyelmesek legyenek, ismerjék Isten igéjét, és közel álljanak hozzá. A megszólított zsidó hívőknek itt a lelki kvóciensük és nem az intelligencia kvóciensük volt alacsony. Nehéz volt őket tanítani. Nehezen lehetett velük megértetni az igazságokat. Ez az oka annak, hogy egyes lelkipásztorok gyilkosságot követnek el a szószéken, megölik Isten igéjét. A szó igazi értelmében tönkreteszik az igét, és valami mással pótolják a saját elképzelésük alapján, és a gyülekezetek szeretik az efféle gyermekbeszédet. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire, mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 12. vers. Arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Némelyikük a teológiai doktori fokozatot akarja elérni, de még az ABC-t sem ismeri. Az alapelemek a görög Stoichion szóból származik, amiből a mi atom szavunkat is származtatjuk, és az alapelemeket, a keresztény élet ABC-jét érti rajta. Már tanítóknak és lelkileg érett szenteknek kellene lenniük, de ehelyett még mindig csecsemők, akiknek arra van szükségük, hogy valaki dajkálja őket. Például egy vasárnap a délelőtti istentisztelet után egy gyülekezeti tag kezdett velem beszélgetni, miközben kezet fogtam az emberekkel. Ezt kérdezte, van valami panasz a rám? Így válaszoltam. Na de miért kérdezi? Azért, mert tegnap elment mellettem az utcán, és nem állt le velem beszélgetni. Ez gyerekes beszéd. Még csak nem is láttam azt az embert, és így véleményt nyilvánítani egyenesen ostobaság. Valaki így szólt. Miért nem a szólista énekelt ma délelőtt? Szerettünk volna valamilyen szólót hallani. Milyen gyerekes beszéd ez is, mintha a csörgőjüket és a teljes üvegüket keresgetnék. Az író ezt mondja ezeknek a zsidóknak. Nektek tejre van szükségetek, és nem az erős ételre. Nem fejlődtök, nem vagytok érettek, még nem értétek el a lelki nagykorúságot. A csecsemő nem ehet húst, de a felnőtt élvezi a tejet. Elismerem, hogy a szentek közül sokan leülnek, és csecsemős beszédet hallgatnak a szószékről. Valóban tragikus, hogy ezt elbírják viselni, mégis így van. Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 13. vers. Nem ismeri Isten igéjét. Nem akarok a lábujjadra lépni, de szeretnék segíteni rajtad. Nem szakadhatsz el Isten igéjétől. Nem törődöm vele, hogy mennyire vagy aktív a gyülekezetben. Tisztséget viselhetsz. Benne lehetsz a gyülekezet minden bizottságában. Lehetsz vezető diakónus vagy presbiter. Nem törődöm vele, ki vagy mit csinálsz. Ha nem tanulmányozod Isten igéjét, és ha nem tudod, hogy miként bánj vele, csecsemőhöz hasonlítasz. Tragikus, hogy tisztséget viselsz, amikor csak csecsemőként viselkedsz. fejlődnöd és növekedned kellene. Nagy tragédia, hogy vannak gyülekezeti tagok, akik megváltást nyertek már évekkel ezelőtt, és még mindig bébi módon beszélnek. Semmit nem csinálnak, csak gyerekségeken veszekednek. Csak azt akarják, hogy néha ringassák őket. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Zsidókhoz írt levél, 5. rész, 14. vers. Az első korintusi levél 3. részének 1. és 2. versében Pál apostol ezt írja. Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírjátok el. Péter első levele 2. részének 1. és 2. verse így hangzik. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. A 6. fejezet mindenképpen a legnehezebb fejezet a Bibliában az írás magyarázónak, tekintet nélkül teológiai álláspontjára. Dr. R. W. Dale, a konzervatív tudományosság korábbi tudósainak egyike, ezt írta. Tudom, hogy ez a fejezet sok jó ember szívét hogyan remegteti meg. Az új szövetségben félelmetes fennségben emelkedik fel, fenyegetően, különös módon, ámulatba ejtően, magasztosan, mint a sínai hegy, amikor az Úr leszállt rá tűzben, irtóztató viharfelhők között, és mennydörgések, villámlások és földön túli hangok árulták el, hogy ott van. Minden tisztelettudó személy hódolattal és csodálkozással nyitja fele fejezetet, és minden őszinte igemagyarázó az alkalmatlanság érzetével közeledik felé, és bizonyára én is ezt teszem. Az előző fejezetben a vészjelzés az volt, hogy fennáll a hallás eltompulásának a veszélye. A héber keresztjének már láthatták az üldöztetés közeledését, és fennállt a veszély, hogy elfordulnak Krisztusba vetett hitüktől, és visszatérnek a judaizmusba, amely a szertartásokban merült ki. Bátorítja őket, hogy növekedjenek, váljanak nagykorúvá. Ezért elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást, törekedjünk a tökéletességre. Ne kezdjük újra lerakni az alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenbe vetett hitnek. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 1. vers. Az elhagyva a Krisztusról szóló elemi tanítást szó szerint azt jelenti, hogy elhagyva a Krisztusról szóló kezdeti szabakat. Egy építésznek ez azt jelenti, hogy elhagyja a fundamentumot, és megy fölfelé az állványzattal, vagy egy gyermek az iskolában tovább halad az ABC-nél, hogy megszerezze fölsőbb képesítéseit egészen a doktorátusig. Ez a hívők fölkészítése az Isten trónjához vezető utazásra. Haladjunk előre. Törekedjünk a tökéletességre, a lelki érettségre, a teljes nagykorúságra. 6 alapvető tény van az Ószövetségben, ami előképe Krisztusnak a szertartásokban, szimbólumokban és áldozatokban. A holt cselekedetekből való megtérés, az Istenbe vetett hit, a mosakodások, a kézrátétel, a halottak feltámadása és az örök ítélet. A holt cselekedetekből való megtérés. A cselekedetek a mózesi törvény nyomán járó cselekedetek. Ezekkel igyekeztek folyamatosan megtartani a törvényt, amit megszegtek, és aztán ismét megtértek. Ez gyerekes magatartás, mondja az író. Az Istenbe vetett hit. Az Ószövetség tanította az Istenben való hitet, ezért ha valaki azt mondta, hogy hisz Istenben, az nem jelentette azt, hogy nagyon messze jutott. Az ószövetségi szertartások úgy mutatták be az Istenbe vetett hitet, ahogy az kifejeződött a templomi áldozatokban, de nem Krisztus, mint főpap által. A mosakodásokról, a kézrátételekről, a halottak feltámadásáról és az örök ítéletről szóló tanításnak. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 2. vers. A mosakodásokról szóló tanításnak semmi köze sincs az újszövetségi keresztséghez. Ezek az ószövetség szertartásos mosakodásai voltak, és számos volt belőlük. A zsidó hívők vissza akartak térni ezekhez, amelyek csak árnyékok voltak. Ezek a negatívjai voltak a valódi képeknek. Krisztust, a valóságot ábrázolták a múltban. A kézrátételekről is szóltak az ószövetségi szertartások. Amikor valaki állatáldozatot ajánlott fel, kezét az állat fejére tette, és ez fejezte ki a vele való azonosulást. Az állat foglalta el helyét az áldozat oltárán. A halottak feltámadásáról is tanított az Ószövetség. Most azonban már el kellett jutniuk Krisztus feltámadásához és az élő Krisztushoz. Az örök ítéletről szóló ószövetségi tanítás is továbbfejlődött. Ezt meg fogjuk tenni, ha az Isten megengedi. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 3. vers. Ez vezet minket ahhoz a szakaszhoz, amely legalább annyi nehézséget okoz, mint bármelyik fejezet a Szentírásban. Egyesek ezt a legnehezebben magyarázható igeszakasznak tekintik. Lehetetlen ugyanis, hogy akik egyszer megvilágosítattak, és megízlelték a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szentléleknek, akik megízlelték az Isten felséges beszédét, és a jövendő világ erőit, de elestek, azok ismét megújuljanak, és megtérjenek, hiszen újra megfeszítik önmaguknak az Isten fiát, és meggyalázzák őt. Mert az a föld, amely beissza a gyakran ráhulló esőt, és hasznos növényt terem azoknak, akik számára művelik, áldást nyer az Istentől. Amelyik pedig tüskebokrot és bogáncskórót terem, az megvetett, közel van az átokhoz, és a vége megégetés. Belőletek azonban, szeretteim, jobbat gondolunk, ami üdvösséggel jár, még ha így is beszélünk. Zsidókhoz írt levél, 6. rész, 4. verstől a 9. versig. A 9. vers a kulcsa ennek a szakasznak, de az összefüggést vizsgálva találjuk meg az üzenetét. Amint tanulmányozzuk ezeket az igeverseket, azonnal azzal a csodálatos ténnyel találkozunk, ami miatt ezt a fejezetet általában mellőzik a kommentátorok. Még olyanok is, mint Dr. G. Campbell Morgan, az ige értelmezők fejedelme is teljesen kihagyta ezt a részt a zsidókhoz írt levélről szóló könyvében. Amikor azonban kezünkbe vesszük az elérhető magyarázatokat, és összegezzük őket, elég jól megértjük, hogy miért maradtak távol a nehéz igehelytől, mert sokféle magyarázattal találkozunk. Az őszinte kutatás érdekében a versek nyilvánvaló jelentése után vizsgáljuk meg némelyik ige magyarázatot. Részemre a legtávolabb áll a helyes magyarázattól az a vélemény, hogy itt a keresztényekről úgy beszél, mint akik elveszítették üdvösségüket. Vagyis valamikor megváltást nyertek, de kiestek az üdvösségből. Sokan tartják ezt a nézetet, és leginkább maguk is valódi újjászületett keresztjének. Azonban ez a fölfogás nyugtalanságot okoz nekik, mint ahogy nekem is, amikor repülőgépen utazom. Tudom, hogy én is éppen olyan biztonságban vagyok a repülőgépen, mint bárki más, de nem élvezem úgy, mint egyes utastársaim. Napjainkban sokan nem bizonyosak az üdvösségük felől, ezért ezt nem fogadják örömmel. Mégis megváltást nyertek, a bizalmukat Krisztusba helyezték, mint megváltójukba. A lényeg nem hitük nagyságában van, hanem abban, aki felé a hitük irányul. Többször tanulmányozzák ezt az ige szakaszt, mint a többit, mivel tagadják, hogy bizonyosak lehetünk üdvösségünk felől. Pedig azt nem veszíthetjük el, és a hívő biztonságban lehet Krisztusban. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Köszönöm, hogy a sziklaszilárd kősziklára állítottad lábam, az Úr Jézus Krisztusra, aki soha nem inog. És ha megmaradok a benne való hitben, én is szilárd lehetek. Add, hogy mind halálig hűséges legyek hozzá. Amen.